Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatókat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban dr. Kovács Enikő Éva, felnőtt házi orvos Kiskunhalasról. Köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, Ágnes, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nagyon kedves vagy, hogy elfogadtad a meghívást. Hallgatóink már nem először találkozhatnak veled. Már beszélgettünk sok mindenről egészség témában, illetve hát ugye te rendszeresen túrázol, természetvédelemben otthonos vagy, a gombák kapcsán szakértő, többkörösen is. Ebben a minőségedben is beszélgettünk már. Most arra kértelek, hogy egy kicsit tegyük központba és beszélgessünk az őszi-téli időszak betegségeiről, nátákról, megfázásokról, stb., hogy hogyan is érdemes erre az időszakra készülni. Tehát most még nyilván a gyógyításról is kérdezni foglak, hogy mikor érdemes orvoshoz menni, de egy kicsit kezdjük avval, hogy hogyan érdemes készülni erre az időszakra, hogy megelőzzük a téli betegségeket.
Természetesen a készülődés is nagyon fontos, hogy megelőzzük a különböző őszi-téli megbetegedéseket. Természetesen nagyon fontos, hogy felkészüljünk az őszi-téli megbetegedéseknek a megelőzésére, hogy ne legyünk annyira betegek és kevesebb egészségügyi problémánk legyen. Ezt többféleképpen tehetjük meg. Egyrészt mindenki figyelhet arra, hogy mi az az étrendkiegészítő, amit szokott használni, vagy milyen vitaminkészítményeket használhat.
Arra szeretnék kérdezni, és most nagyon örülök, hogy ezt evel kezdted, mert ugye pont azért, mert nagyon sokat járod a természetet, és a természetes életmód híve vagy, ezt sokan ismerik már, és mégis említetted itt az étrendkiegészítőket, de vitaminokat, stb. Én most olvastam, illetve riportalanyom is említette, hogy sajnos annyira alacsony az ételeink vitamin ásványanyag tartalma, hogy ma már nem nagyon lehet megúszni, hogy valamilyen étrendkiegészítőt, vitamint, immunerősítőt vigyünk be kívülről pluszban az ételeinken kívül. Akkor te is így gondolod?
Természetesen így is gondolom, hogy nagyon fontosak ezek, különböző étrendkiegészítők, illetve vitaminok. Nagyon nagy a választék, és jó minőségűek ezek a készítmények. Mind a mellett én még mindig a természetes vitaminforrásoknak a híve vagyok, bevallom őszintén.
Mondj nekünk néhányat. Én azt gondolom, hogy természetes segítőink, most nekem hirtelen savanyú káposzta, hagyma jut eszembe, hogy mik azok az őszi-téli ételek, amelyeket részesítsünk előnyben, és mindig legyenek ott az étrendünkben nap mint nap.
Hát amennyiben tudunk figyelni erre, így ahogy te mondtad, a hagyma az egy elég jó vírusölő például, mind a mellett a fokhagymának a használata, hogyha szeretjük, a sütőtöknek a használata, sárgarépa, Ezek például nagyon jó A-vitamin forrásanyagok, de én nagyon-nagyon szeretem a diót, a mogyorót, ezek annyira jó kalcium, D-vitamin, magnézium forrásanyagok, sőt, ez a török dió, amit Halason több helyen is van fája, és nagyon-nagyon nehéz megtörni, de annyira finom, és annyira jó folsav tartalma is van például, tehát én ezeket részesítem előnyben.
Igen, nekünk most hála Istennek 5 év óta először terem a diófánk ismét, ugye a diófúró bogarat úgy tűnik az ország diófái leküzdötték, és most olvastam, hogy például a dióban rendkívül magas a kálium, illetve ugye a telítetlen zsírsav tartalma, ez az omega 300, ez messze a magvas termések közül a dióban a legtöbb.
Így van, de hasonló módon nagyon szeretem a mákot is, mert abba is állítólag, régebben azt mondták, hogy olyan módon van a kalcium meg a D-vitamin is, hogy sokkal jobban föl tud szívódni, mint egyes étrendkiegészítőkből.
Igen, hát ugye a természetes készítményeknek, a természetes ételeknek az az előnye, hogy jobban fel tudjuk dolgozni. Uh-huh. Mindig az erről eszembe olyan, mint egy szuper előadás, ami lehet, hogy önmagában nagyon jó, de ha nem értjük, akkor nem használ nekünk. Tehát hiába van nagyon magas folsav tartalma mondjuk egy kiegészítőnek, ha nem tudjuk olyan hasznosan feldolgozni. No, savanyú káposzta, ugye az C-vitamin forrásként szokták emlegetni.
Savanyú káposzta is nagyon jó természetesen. Én mindig szeretem azért az almát, a szőlőt. Ugye nem csak a vitaminokat kell bevigyük, hanem a különböző anyagok, amik a bélműködésünket serkentik, rendben tartják. Tehát ezek is szintén nagyon fontosak az egészségünk megőrzése szempontjából.
Igen, sokan gondolnak arra, hogy ha itt a tél, akkor nincs tovább gyümölcs, de hogy azért ez nem így van.
Ez nem így van, de igazából használhatunk asszalgyümölcsöket is, meg bizonyos fajta gyümölcseink azért elég sokáig elállnak, például az alma, szőlő is elég sokáig kapható, most még egész szépen állunk fügével, tehát azért vannak most is gyümölcsök, és zöldségek pedig egész télen használhatók.
Mozgás, ugye tudják rólad, hogy nagyon-nagyon rendszeresen túrázol, mozogsz, tornázol. Az ételekről beszéltünk, mi az, amit mozgásban hozzátehetünk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk télen is, ősszel is?
A mozgás az nagyon-nagyon fontos. Szerintem legalább annyira fontos, mint az, hogy mivel etetjük a testünket. Egyrészt, hogyha az ember tud sétálni, kint tud lenni a napon, beszélget, már a hangulata jobb, egy kicsi D-vitamin jobban felszívódik, hogyha süt a nap, lelkileg jobban van, ha lelkileg jobban van, a teste is jobban van, úgy többnyire. Mindamellett, hogyha szeret bármilyen sportot végezni, ami jól esik neki, szalad, biciklizik, de simán csak túrázik, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt az egészségünk megőrzése céljából is, a tüdőnk is friss levegővel töltődik föl, de mindamellett a csontozatunk, izomzatunk használatban van, vastagbélrák megelőzésénél nagyon-nagyon fontos a mozgás, tehát szívünk állapotának megőrzésében nagyon fontos a mozgás, tehát ez alapvető dolog.
Hát igen, és ha a statisztikákra gondolunk, akkor pont a szív- és érrendszeri betegségek és a tumoros betegségekkel nagyon magasan állunk, tehát igen. A mozgás mindegyiket javítja, gyógyítja és segít elkerülni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést dr. Kovács Enikő Éva házi orvossal, hogy mik azok a nagyon gyakori betegségek, amik megfordulnak a rendelőben, és azokra mik a jó gyógymódok, nyilván csak általában maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést az őszi téli betegségek megelőzéséről, kezeléséről.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Kovács Enikő Éva házi orvossal, akivel az őszi-téli megbetegedésekről beszélgetünk. Eddig, ha nem tartottak velünk, nagyon ajánlom, hallgassák meg akár ismétlésben, akár hanggal bumbó riportunkat, hiszen a megelőzésről beszélgettünk, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy elkerüljenek bennünket ezek a betegségek. Most egy picit arra kanyarodnánk, hogy mik azok a tipikus őszi-téli betegségek, amikkel például ti a rendelőben rendszeresen találkoztok.
A rendelőben ősszel-télen elég gyakran találkozunk a különböző megfázásokkal, ugye bejön a hideg, nyírkos idő lesz, de mindamellett elég sok a vírusos meg bakteriális fertőződés is ilyenkor ősszel és télen.
Ugye ez egy örök dilemma szokott lenni, hogy antibiotikum vagy nem antibiotikum. Ugye itt most említetted a vírusos, illetve a baktérium fertőzéseket. Hogyan lehet erre jól tekinteni? Én tudom, több orvossal beszélgetve mondják, hogy a beteg csak akkor nyugszik meg, ha valami nagyon durván erős antibiotikumot fog kapni, mert hogy nincs ideje arra, hogy itt öt körbe jöjjön, de hogy az is talán köztudott, hogy az antibiotikum ugye a baktériumra hat, tehát ha például egy vírusos megbetegedés van, akkor igazából fölöslegesen eszik valaki antibiotikumot, ami pedig amúgy nagyon nem jó. Szóval, hogy működik ez? Mikor, mit írsz a betegeknek?
Szeretjük a betegeket kikérdezni, és a kikérdezés az nagyon fontos. Ez a legfontosabb az egészben, hogy megfelelően mondja el a tüneteit, mióta vannak, milyen tünetek vannak. A különböző betegségeknek, felső légúti betegségeknek a nagyon nagy része vírusos fertőzésként indul. Általában erre rakódik rá egy bakteriális felőfertőződés, hiszen az immunrendszerünk megfelelően próbál hatékonyan védekezni a vírusos megbetegedés ellen, és ilyenkor tudnak a baktériumok is jobban lendületbe jönni. Az első napokban, egy-két napig, hogyha enyhébb tünetei vannak, és ezt megfelelően kommunikálja is felénk, akkor azt szoktuk mondani, tehát kikérdezzük, azt szoktuk mondani, hogy próbálkozzunk a házi gyógymódokkal, figyeljük még tovább, hogy mi történik. Házi gyógymódok alatt azt értem, hogy bő folyadékfogyasztás, C-vitamin, D-vitamin, méz, propolíz, ki mit szeret és ki miben bízik. Hogyha enyhébb tünetek vannak, egy-egy fejfájás vagy torokfájás, én ilyenkor azért szeretek egy kis adagú gyulladáscsökkentő lázcsillapítót ajánlani, csak amennyire úgy érzi, hogy hasznos lehet, mert én azt vettem észre, hogy ha egy picit a túlzott gyulladást egy picit lenne visszük, akkor ő is egy picit fizikailag jobban érzi magát, és lehet, hogy így jobban fogja utána is érezni magát, jobban fog gyógyulni. mindig abban maradunk, hogy figyeljük azt, hogy merre változik ez a felső légúti megbetegedés, és a tünetek fokozódása esetén mindenképpen telefonáljon vissza, beszéljünk újra, és újra tárgyaljuk a tüneteit, a panaszait, és annak megfelelően írjunk célzottan antibiotikumot.
Igen, itt említetted, hogy néhány nap, tehát hogyha az embernek ilyen enyhe tünetei vannak, akkor mennyi az a nap, ameddig nyugodt lehet afelől, hogy tényleg teázással, pihenéssel, vitaminokkal bekötői a torkát. Nekem például rendkívül hasznosnak szokott bizonyulni, hogy egész egyszerűen bekötöm a torkom egy meleg sállal. A legjobb torokfáját dalomcsillapító. Itt látom, hogy bólogatsz, tehát akkor magad is.
Hasonlóan így látom. Annyiszor jobban érzi már az ember magát, ha beköti a torkát, hogyha fáj a torka, és annyiszor látom a fiatalokat megjelenni a rendelőnél, így teljesen csupasz nyakkal, fáj a torkuk két napja, hideg van, és megkérdezem, hogyha fáj, nem lenne jobb, ha bekötné? Egy kicsit ott betakarná legalább, mert már másképp érezné magát. Igen, az enyhe tünetek, ha egy kicsit kapar a torka, kicsit folyik az orra, picit érzi, hogy valami nem jó, valami nem úgy van, ezzel még érdemes várni. Nyilván, hogyha van egy nagy láza, hogyha elkezd egy erős köhögés jelentkezni már az első napokban, bár ez ritka előfordulhat, akkor rögtön másképp kezdjük a dolgot. De egy-két nap enyhetorok fájással, enyhetorok kaparással, ha bevesz rá valamilyen gyulladáscsökkentőt, iszik mézes teját, iszik egy kakukkfüves teját, vagy zsája teját, bármit, ami ilyen otthoni és fertőtlenít, vagy szopogat egy torokfertőtlenítőt, ezekkel érdemes kezdeni, én így gondolom.
Amikor nem sikerült megcsípni, meggyógyulni ebben az időszakban, tehát amikor visszamennek a rendelőbe, és akkor mondjuk baktériumra, ugye antibiotikus kezelés történik, akkor hogy szoktad ezt csinálni, hogy szoktátok csinálni?
Hát ismételten kikérdezem a panaszait, próbálok figyelni arra, hogy mi az, ami enyhült, vagy mi az, ami erősödött. Ilyenkor megint a legfontosabb az, hogy megfelelően kommunikáljon az illető páciens, és nyilván, hogyha fokozódnak a panaszai, akkor írunk antibiotikumot, illetve szükség esetén köhögéscsillapítót, hurutoldót. Én ilyenkor, ha vannak ilyen fájdalmas panaszok, mint a fejfájás, vagy izomfájdalom, akkor még mindig mondom azt, hogy egy pici, minimális adagban mehet gyulladáscsökkentő is. Abba szoktunk maradni, hogy a tünetek erősségének a függvényében mindenképpen beszéljünk 1-2-3 vagy 4 napon belül. Nyilván, hogyha jobban van, és így alakul a megbetegedés, és halad kifele belőle, akkor ráér 3-4 nap múlva azért szóljon vissza, de hogyha valami erősödik, meg változik, mindig mondom, hogy hívjanak, nyugodtan telefonáljanak, mert fontos tudnunk, hogy mi van velük.
Így van, tehát nem is kell végigvárni a rendelést, akár telefonon is lehet Persze. kommunikálni. Nagyon közkeletű, és sokan használják, patikában vény nélkül kapható, mind az aspirin C pluszt, mind a neocitránt. Melyiket mikor érdemes használni?
Azt szoktam mondani, hogy többnyire ami van otthon, és amiben megbízik, azt használja. Neocitránnál van egy olyan, hogy van egy olyan hatóanyag, ami csökkenti a zorváladékozást, és én ezt nem szeretem. Tehát, hogyha folyik valakinek az orra, az a legfontosabb, hogy ki jöjjön belőle a váladék, ne pangjon, ne rakodjon le arcüregbe erre-arra. Tehát ezt annyira nem szeretem használni, de egyébként bármelyik egyszerű és kapható lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, a legtöbb lázcsillapító, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító is, tehát amelyikbe bízik és ami van otthon, azt használhatja. Az aspirin plusz C is nagyon jó szerintem.
Igen, én magam ilyen vírusos jellegű tüneteknél nagyon hatékony szokott lenni, annyi, hogy nagyon fáj a gyomrom utána, tehát arra azért érdemes figyelni, gondolom, hogy enni kell hozzá, mert azért egy kicsit megmacerálja az ember gyomrát.
Hasznos, persze, hogy egyen mellette, illetve ha úgy van, használhat egy olyan készítményt, vagy próbálhat egy másikat, ami esetleg kevésbé okoz panaszt. Mindamellett a legtöbb gyógyszernél, antibiotikumnál, gyulladáscsökkentőknél is szerintem eléggé, vagy fontos az, hogy amennyibe lehet tejterméket, vagy tejalapú terméket ne együnk mellé, mert nehezebben szokott sok minden felszívódni ezáltal, hogy tejtermék van mellettem.
Igen, most ebbe kapaszkodnék, hogy egy természetgyógyász segítőnkkel, egészségvédő magazinokban őt nagyon felhívja a figyelmet, de egyébként házi orvostól is többször hallottam már, hogy ilyen hurutos időszakban se annyira cukrot, se annyira tejet ne együnk, ígyunk, tehát hogy ezek igencsak kikerülendők, amikor téli hurutos betegségekről van szó. Tapasztalatot szerint akkor ugyanez.
Ugyanez, én főként a gyógyszerek felszívódása szempontjából mondtam ezt, igen.
No, innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, dr. Kovács Enikő Évával beszélgetünk őszi-téli megbetegedésekről.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Dr. Kovács Enikő Éva háziorvos a vendégünk. Őszi-téli betegségekről beszélgettünk, hogyan lehet elkerülni a tipikus hurutos, megfázásos, meghüléses betegségeket, hogyan lehet az immunrendszert segíteni étellel, itallal, mozgással, és mikor kell orvoshoz menni. Ugye két fázist említettél itt, amikor még vírusos, amikor már komolyabbra válik. Úgyhogy mindenképpen érdemes meghallgatni, ha valaki nem tartott még eddig velünk. Nem kerülhetjük el, hogy beszéljünk a COVID-ról, hiszen a tünetei sokszor hasonlóak lehetnek, és hogy csökkenni látszik, ugyanakkor már azért lehet olvasni cikkeket, hogy bizony nagyon résen kell lenni, mert sokfajta mutációja van, és azért például Nyugat-Európában már emelkednek az adatok. Szóval hogyan lehet ezt szétválasztani? Mik most talán a tünetek?
Így van, igazából mostanában nem annyira egyszerű szétválasztani a különböző megfázásos tünetektől a COVID-nak a tüneteit. Enyhébbnek látszik most, úgy mondjuk, vagy úgy mondják, hogy szelídült ez a vírus jelen pillanatban, úgy tűnik. Az, hogy továbbiakban mi lesz, azt majd figyelemmel kísérjük nyilván. Jelenleg inkább enyhe torokkaparás, egy-egy kicsi hőemelkedés, vagy hogyha tartósabban fáj a feje valakinek, enyhe köhögéssel szokott előjönni. Néha van még ilyen émelygős, hányingeres, hasmenéses tünetegyüttes is jelentkezik, az étvágytalanság, amit tudnék mondani. Időnként ritkán van egy-egy ilyen, hogy nem érzem a szagokat, nem érzem az ízeket, de nem annyira erősen, mint a tavasszal meg tavaly.
Tehát akkor gyakorlatilag egy kicsit belesimult az összes többi tünetbe, tehát nagyon nehéz a helyzet. Mit tegyen valaki? Ugye most már azért viszonylag hozzáférhetőek a tesztek olyan áron, ami megfizethető, tehát érdemes venni, otthon letesztelni magát az embernek, vagy pedig a házi orvosok ezt megcsinálják, hogy működik most?
Igen, kaphatóak tesztek, nálunk is vannak tesztek, van, aki tesztel a rendelőben, mi úgy szoktuk, hogy odaadjuk, hogy otthon teszteljen, hiszen hozzánk is bejön a kismama, bejön az idős. Nyilván mindenki megy mindenhova, mert most már a korlátozások megszűntek, de hogyha mi például elkapjuk, akkor egy hétig, két hétig nincs helyettünk el. Hát igen, és akkor aki meg helyettesít, annak meg nagyon-nagyon sok a két praxisnak a vitele. Tehát mi oda szoktuk adni, a hivatalos elfogadott gyors teszt az az, amit a rendelőből adunk ki, vagy elvégzünk, vagy amit a kórháznál végeznek. Mindamellett fontosnak tartjuk, és beírjuk meg, megfelelően kezeljük azokat is, akik patikai gyors teszt alapján lettek pozitívak. Itt is azt mondanám, hogy picit szét kellene venni, mert így is úgy is figyelünk arra, meg kezeljük azokat a pácienseket, akik már nem aktívan dolgoznak, tehát nem járnak annyira közösségbe, és picit másképp kell figyelni azokra, akik aktív közösségbe járnak, dolgoznak. Ott, hogyha ugye kollégák betegek lesznek, akkor mások munkahelyen tesztelik őket, és nyilván, hogyha panasza van, meg egyébként is, ha pozitív, akkor többnyire hazaküldik. És ez alatt figyeljük mi őket, illetve táppénzre vesszük, meg megfelelően kezeljük szükség esetén.
Sokat emlegették, hogy van most már orvosság kifejezetten a COVID megbetegedés esetén. Így van ez, vagy nincs így? Ugye a favipiravir emlegették és adták nagyon hosszú ideig, amikor nagyon csúcson voltak a COVID-os megbetegedések. Most ez, amit tipikusan adtok, ha van COVID, vagy milyen gyógyszert tudtok adni?
Jelenleg ezekre az enyhébb tünetekre nem írunk favipiravirt, hiszen ez egy nagyon-nagyon jó gyógyszer. Nyilván, mint minden gyógyszernek, vannak esetleges mellékhatásai, amit jobban kellett követni és figyelni, mint előtte. Tehát most egyelőre, mivel azoknál, akiknek nincsen nagyon-nagyon súlyos tünetek, azoknál nem írunk favipiravirt. A tüneti kezelést szoktuk ajánlani legfőképpen, tehát megfelelő folyadékfogyaszták, C-vitamin, D-vitamin, kisadagú aszpirint, azt még mindig szoktunk mondani,
Ugye a vérhigítás
Igen, COVID alatt igen, illetve hogyha ilyen nagyon-nagyon enyhe tünetek, akkor én egy pici gyulladás csökkentőt szoktam még ajánlani, de mindig a COVID-osoknál is mindig az van, hogy 2-3 naponta mindenképpen beszéljünk, ha súlyosbodik a tünetei, ami van, köhögés, torokfájás, stb. Megint beszéljünk, és hogyha van egy láz, hőemelkedés, torokfájás, köhög, és ez nem egy ritka köhögés, hanem legalább egy mérsékelt és valamilyen szinten, tehát érezzük, hogy nincs jól, én mindig szoktam még antibiotikumot írni mellé.
Van külön antibiotikum a COVID-ra, vagy pedig nincs? Nem jellemző?
Nincs. Nincs, és igazából az ajánlások szerint nem szükséges, és nem is ajánlott az antibiotikum, viszont az olyan tüneteknél, ami erősebb és hosszabb ideig fönnáll, és fokozódnak, nekem az a tapasztalatom, hogy az a háromnapos kúra nagyon-nagyon sokat segít, sokkal jobban gyógyulnak az emberek. Egyébként meg nem vagyok antibiotikum párti, de itt nekem ez a tapasztalatom, hogy jobban van, akinek súlyosabb a tünete, jobban van, hogyha kap gyógyszert.
Köhögéscsillapítás, ezt is emlegették sokat, amikor ugye dübörgött a vírus, hogy arra nagyon figyeljünk, hogy minél kevesebbet köhögjünk, tehát akkor itt gondolom, akkor fokozottan érdemes erre figyelni.
Érdemes figyelnünk, nyilván, hogyha van otthon egy kicsi kakukkfű, vagy bodza, vagy zsája, ezek légutaknak a természetes segítői, gyulladás csökkentői, fertőtlenítői, főleg az orvosi zsája, az nagyon jó. De mindamellett ki szoktuk mindig kérdezni a köhögéses állapotát a betegnek, hogyha hurutosan köhög és szépen szakad, én azt mondom, hogy akkor kipróbálhatja a hurutoldót külön, tehát vehet, de egyrészt ne használja este, csak reggel meg, mit tudom én, délután 2 óráig, este nem köhögtetni fogja. Ha meg amúgy is köhög és szakad, akkor azt szoktam mondani, hogy nem mondom azt, hogy muszáj szedjen hurutoldót, hogyha szépen ürül az a légutakból, akkor az nekem, én úgy gondolom, hogy az megfelelő. Köhögéscsillapítót szoktunk írni, hogyha szükség van rá, mert nyilván valamennyire pihennie kell az embernek, hogy az immunrendszere is jól tudjon dolgozni. Teljesen eltüntetni a száraz köhögést tablettákkal nagyon nehéz, mérsékelni szoktuk, és szerintem ez, ha száraz köhögése van, akkor ez ajánlott, hogy mérsékeljük a köhögését.
Egy csomó természetes utat is emlegettél, vagy említettél. Uh-huh. Én a száraz köhögésre például a nyers krumpli lét hallottam, hogy le kell reszelni, kicsavarni, aha, és a száraz köhögésre. Tehát vannak ilyen házi praktikák is, amik nem ártanak, legfőbb használnak.
Én amit ismerek és szerettem nagyon, a fekete retket gyökerével beletesszük egy pohár vízbe, például levágjuk a tetejét, kicsit kikaparjuk a belsejét, nem nagyon, csak egy kicsit, és mézet teszünk bele, és azt ott hagyjuk estétől reggelre, és reggelre a méz kiszedi a reteknek a belsejéből azokat a anyagokat, amik igazából köhögéscsillapítóak, és nagyon jó szerintem. Érdemes használni.
Ezt nem ismertem. Akkor ezt ki fogjuk próbálni, ha eljön az a pont. Reméljük, hogy kevés és sokára, hogy nagyon fogunk köhögni, de ez a fekete retek, ez egy nagyon jó ötlet. Befejezésül a beszélgetésünknek mondtad, hogy nem vagy azért antibiotikum azonnal felíró típus. Én ebben mélyen egyetértek. Milyen hátulütői lehetnek, ha valaki esetleg nem indokolt esetben sokat eszik antibiotikumot?
A túlzott antibiotikum fogyasztás következtében gyakrabban alakul ki baktériumrezisztencia. A bélflóránk az mindenképpen meg szokta érezni az antibiotikum használatot. Annak idején még olyat is láttam, hogy kishölgy, házas pár, nagyon szeretett volna a gyereket, fájt a torka, külföldön voltak, antibiotikumot írtak föl neki, és nem tudta, hogy terhes, és elvetélt. És évekig próbálkoztak előtte. Ilyen is volt. Úgyhogy igen, érdemes egy picit várni szerintem az elején, hogyha enyhék a tünetek.
Igen, nem érdemes ágyúval lőni verébre.
Nem.
Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, hogy elraboltunk egy kicsit a betegektől, de reméljük, hogy hasznos volt mindez, amit elmondtál, és hallgatóink ennek hallatán igyekeznek elkerülni, erősíteni az immunrendszerüket, illetve megfelelő módon gyógyulni. Köszönöm, és szép napot kívánok!
Én is köszönöm szépen, viszontlátásra!
Dr. Kovács Enikő Éva háziorvossal beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.